ugorjunk vissza áprilisra, vagy talán márciusra, amikor elkezdték ezt az etikai kódexet elkészíteni. Miért érezték már akkor fontosnak, hogy legyen egy ilyen dokumentum?
Pontosan azért, mert amikor Magyarországot elérte az első hullám, akkor már láttuk a környező országokban, elsősorban ugye Olaszországban, Észak-Olaszországban, Bergamo környékén, hogy mekkora nagy terhelésnek tudja kitenni ez a pandémia az egészségügyet, méghozzá egy jól felkészült egészségügyet is, és azért úgy gondoltuk, hogy mivel megjelentek szinte az összes nyugat-európai országnak etikai irányelvei egy ilyen szűkös erőforrásra utalva, tehát amikor nincsen megfelelő mondjuk intenzív ágy, vagy lélegeztetőgép, vagy éppen szakember, vagy más egyéb erőforrás, akkor milyen etikai elvek alapján kell majd az orvosoknak, illetve az egészségügyi dolgozóknak dönteniük. Ez megjelent az olasz etikai elv, a svájci, a német, az angol, az amerikai, a skandinávok, és úgy döntöttünk, hogy hát most mivel etikai kollégium elnöke vagyok, illetve nekünk van egy etikai kollégiumunk, föl kéne készíteni a magyar egészségügyi rendszer is, csak elben, hogy amennyiben valamilyen ilyen szűkös erőforrás alakulna ki, ha nem is országosan, hanem lokálisan egy-egy kórházban, akkor ott az orvosok hogyan dolgozzanak, illetve milyen etikai irányelveket kövessenek. Ez volt alapjaiben a szándék, vagy úgy gondolom, hogy ez egy abszolút tiszta szándék. Ez természetesen vannak országok, akiknél nem maga az orvosi kamara a kezdeményezője ennek, hanem mondjuk az egészségügyi minisztérium, vagy éppensége a kormányzat, aki fölkéri mondjuk az egészségügyi, tehát a kamarának az ottani etikai kollégium tagjait, hogy legyenek részt egy ilyen munkában. Ezt mi elvégeztük, és úgy gondolom, hogy nagyon jól elvégeztük. Hála Isten első hullámban Magyarországon nem is kellett bevezetni, és ez a lényeg, hogy ez most kész van, és remélhetőleg ugyanúgy porosodni fog a polcon, de nagyon fontos, hogy tudjanak róla az egészségügyi dolgozók, mert egyik napról a másikra nem lehet erre fölkészülni, se fejben, sem gyakorlatban.
Akkor jól értem, hogy a második hullám alatt sem alakult ki még az önök információi szerint egyik kórházunkban sem olyan helyzet, ami miatt az etikai kódexhez nyúlni kellett volna, tehát minden erőforrást ki tudtak használni, minden betegre volt elég infrastruktúra, meg ember, meg szakértelem.
Én etikai kollégium elnök vagyok, ennek a ismeretnek valószínűleg az operatív törzs tudja ezeket az adatokat, meg ők tudják azokat a forrásokat, vagy esetleg helyi, lokális problémákat, ami esetében esetleg ezt már lehetett, vagy kellett volna használni. Annyit tudok mondani, hogy én konkrét esetekről nem tudok. Konkrét esetekről úgy tudok, hogy vannak olyan kollégák és olyan tímek, csapatok már, akik igenis bevették ezt az etikai ajánlást a napi gyakorlatukba, mármint olyan szinten, hogy fölkészültek rá, hogy amennyiben szükség lenne használni, akkor már gyakorlatba tudják önteni azokat a gyakorlati javaslatainkat is, amit mi ott leírtunk 32 oldalban. Tehát vannak már ilyen csapatok. Annyit is kell tudni, hogy azért halljuk a híreket, hogy vannak olyan kórházak, ahol már csordultig tele van az intenzíves osztály. Tehát el tudjuk képzelni, hogyha mondjuk megürül egy intenzíves ágy, és arra mondjuk 2 vagy 3 beteg várakozik, és csak egy intenzíves ágy van, akkor a mi ajánlásunk alapján etikusan, igenis ezeket az etikai irányelveket, meg gyakorlati útmutatókat kéne használni, pontosan azért, hogy minél több emberéletet mentsünk meg.
Hogy született meg ez az irányelv? Tehát ki készítették, mennyire széleskörű volt a bevont szakembereknek a szakterülete, az ismerete? Meséljen erről egy kicsit.
Maga az etikai kollégium tagjai is részt vettek ebbe, részt vett benne a Magyar Orvosi Kamara elnöksége is, illetve fölkértünk természetesen olyan szakértőket, bioetikusokat, a Sürgősségi Orvostan Társaságnak a neves képviselőjét, akik tényleg első körben foglalkoznak ilyen betegekkel, intenzíves, anesztes kollégákat, etikával foglalkozó, napi gyakorlatban foglalkozó kollégákat, egyetemi tanárokat, professzorokat, illetve 2 egyház, a katolikus, illetve a református egyház jeles etikával foglalkozó tudósait. Bevontuk a betegszervezeteket is, betegjogi képviselőket is, jogászokat is, ugyanis a magyar jogrendszerbe is be kellett ültetni ezeket az etikai elveket, hogy lehet, hogy Amerikában, egy-egy államban a különböző jogi gyakorlatok miatt például kivételezni lehet az egészségügyi dolgozókkal, de például Magyarországon ezt a kivételezést a magyar jog nem engedi meg, és diszkriminatívnak tekinti. Tehát nagyon-nagyon sok tényezőt át kellett beszélnünk. Ez egy folyamatos tárgyalás volt egy online térben, ahol az egyes pontokat megbeszéltük, segítséget kaptunk egy fordító csapattól is, akik a nemzetközi ajánlások egy-egy részeit vagy az egészeit lefordították és odaadták az értelmező csapatnak. Ezeket vitattuk meg, alapvetően ez egy nagyon-nagyon-nagyon sűrű, több mint 2 hetes munka volt, amin után végül is végeredményben megszületett ez az ajánlás.
Az Európa Rádió egy református fenntartású rádió, ezért engedje meg, hogy erre még külön rákérdezzek, hogy egyébként miért vontak be egyházakat, és ki volt a református szakember, akit bevontak?
A Békesi Sándor volt, aki a Károli Gáspár református egyetemen tanít. Azért is vontuk be őket, mert azt kell elképzelni, hogy pontosan a vallási problémák és a vallási erkölcsi kérdések is nagyban befolyásolhatják a döntéshozó egészségügyi dolgozókat, szakembereket, így az orvosokat is. Tehát, hogy vajon megteheti-e a szakorvos azt, hogy mondjuk egy lélegeztető gépről, ez egy extrém eset, hogy egy lélegeztető gépről mondjuk leveszünk egy beteget, mert úgy látjuk, hogy szakmailag nagyon kicsi az esély arra, hogy túléli azt a kezelést és így a COVID-járványt, de viszont 2 másik olyan beteg vár erre a lélegeztetőgépre, akinek sokkal nagyobb az esélye, és ezáltal így meg tudunk menteni egy beteget. Ez vajon a vallásával mennyire ütközik össze, hogy tud morálisan dönteni, milyen erkölcsi útmutatókat tudunk adni, így mondjuk a Magyarországon, ugye, tehát azért főleg ugye, tehát a 2 nagy egyház, a katolikus, illetve a református egyház zömében lefedi azért a Magyarországot. Természetesen itt most a kisegyházakat nem tudtuk bevonni, ez tény és való, hogy hiánya ennek az etikai ajánlásnak, de én úgy gondolom, hogy a ökumené jegyében igenis iszonyú nagy százaléka a vallásos embereknek így is egy nagyon jó iránymutatást tud találni ebbe a etikai ajánlásba, és ez eddig is, azt kell mondanom, hogy hiánypótló, mert eddig ilyen nem volt, ilyen vészhelyzet esetén.
Köszönöm, hogy ezt is elmondta nekünk, és akkor beszéljünk arról, hogy mire jutottak sok-sok ember, milyen konszenzusra jutott. Idézek öntől egy mondatot, azt mondta itt pár perccel ezelőtt, hogy a fő elv az, hogy minél több életet tudjanak megmenteni. Ezt jól idézem? Tehát ez a fő szempont?
Abszolút. Abszolút, tehát, hogy minden szempontból azt kell nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kiemelni, hogy ez az etikai ajánlás csak akkor kerül, hogy mondjam, gyakorlati alkalmazásra, vagy kéne a gyakorlatban alkalmazásra kerülni, amikor tényleg az egészségügyi rendszer nem bír a bejövő beteg áramlatlan, és annyi beteg jön, és annyinak kéne ellátást adni, amit valamilyen ok folytán nem tudunk megszervezni, vagy egyszerűen nem tudjuk ezt uralni. Azt kell mondanom, hogy amikor felszállunk ugye a repülőre, a stewardess nekünk elmondja azt, hogy mi történik, hogyha lezuhan a gép, vagy vízre szállunk, vagy kigyullad a repülő, akkor mit kell csinálnunk. Ettől még azért nem ijedünk meg, ugyanúgy boldogan becsatoljuk az övet, és elmegyünk A-ból B-be, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy százalékban sosem történik semmi. Természetesen azt is tudjuk, hogyha zuhan a gép, akkor nagyon ritka az, hogy azért ezt általában túl is élik az emberek, de ha látom azt, hogy a stewardess vagy a pilóta megfelelően föl van készülve, akkor én azt mondom, hogy ez biztonságosabb így ez a szituáció, és örülök annak, hogy igenis elmondják ezt nekem, hogyha füst van, akkor én hogyan meneküljek, ne vegyem le a bőröndömet, hanem tényleg rohanjak kifele, és ezáltal segítem a többi embert is, hogy ki tudjam menekülni, a mögöttem levő embereket ki tudjanak menekülni például a repülőgépről. Tehát ez az etikai állás erre vonatkozik, hogy pontosan megmutassuk, hogy hogyan tudunk egy ilyen COVID-járvány pandémia alatt, amennyiben szűkös erőforrásaink lennének, egy ilyen szituáció alakulna ki valamelyik kórházba, akkor hogyan tudunk minél több embert megmenteni. Magyarul mondva, nem az életkor számít, nem a intelligencia kociens, nem az, hogy ki milyen közel lakik a kórházba, vagy ki milyen hamar érkezett be a kórházba. Nem ezek számítanak, hanem az, hogy az adott egyén szakmailag, emberileg, tehát milyen túlélési esélye van annak a betegnek, mert akkor tudjuk eldönteni azt, hogy igenis, ha szűkös erőforrásaink vannak, akkor kinek adjunk a szűkös erőforrásból, hogy minél több ember életet mentsünk.
a kódexükben pontozási szempontok is vannak, hogy hogyan lehet a betegeket értékelni, pontozni, de kik azok a szakemberek, akik ezt megtehetik? Tehát ezt egy kicsit mesél nekünk, hogyha ilyen helyzet lenne egy kórházban, akkor ki az, aki ezt a döntést meghozhatja? Vagy kik azok, mert ez egy csapat?
Így van, tehát ezt egy amerikai ajánlást vettünk, amit nagyon-nagyon-nagyon sokan átvették a világban, hogy egy olyan triás csapat álljon föl, akik, ha lehet, függetlenek azoktól a kezelő orvosoktól, akik benn mondjuk az intenzív osztályon kezelik a betegeket. Ugyanis azok az orvosok a betegekkel mindenképpen egy olyan emocionális kapcsolatot fognak kialakítani, ami esetlegesen a tiszta döntéshozásukat egy ilyen nagyon kritikus helyzetben talán befolyásolhatja. Nem beszélve arról, hogy hatalmas nagy kiégés és traumatizáltságuk alakulhat ki, amennyiben ezeknek az orvosoknak kell egy olyan morális dilemmát eldönteniük, hogy most melyik beteg éljen, vagy melyik beteg halljon meg. Ezért egy olyan triás csapatot kéne fölállítani, függetlenül ezektől a kezelő orvosoktól, akiknek a vezetője az egyik legnagyobb tudású és akár mondjuk a katasztrófa medicinát nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is már megtapasztalta. Tehát volt már mondjuk tömeg katasztrófa helyszínén, vagy volt háborúban, vagy volt olyan tömeg balesetnél, aminél már kellett osztályozni a betegeket, mert ez egy ismert fogalom, tehát egy ilyen szituációkban igenis ezt meg kell tenni. Én tudom, hogy ezt néha csak cifiben vagy háborús filmekben látjuk, de azt kell mondanunk, hogy a pandémia, a COVID-19-es pandémia Európában megmutatta, hogy igenis a legmodernebb egészségügyi rendszerek, így Olaszország, Svájc vagy Belgium is olyan megszorítások között élt, amiben igenis voltak pillanatok, amikor kellett osztályozni a betegeket. Csak ott, hogy mondjam, egy kicsit transzparensebb az egészségügyi rendszer, és erről lehet beszélni, és nem félünk attól, hogy most akkor ezt kibeszéljük, hanem azt mondjuk, hogy ha egy ilyen szituáció van, akkor tanuljunk ebből, és próbáljuk menteni a mentetőt, ergo mentsünk minél több embert meg, amennyire lehet, de standard feltételek mellett, és ne az adott orvosnak a, hogy mondjam, hasraütésszerű döntései döntsék majd el, hogy most ki fog élni, és ki nem. Tehát ezért ezek az etikai elvek igenis nagyon szilárd alapon nyugszanak, és követik azokat a európai, illetve tengeren túli normákat is, amikor ilyenkor le kell tenni. Ennek hatalmas nagy szakirodalma alakult ki tavasztól.
Most így, ahogy ezeket sorolja, az jutott eszembe, hogy ez, és ez csak azért hangsúlyozom így, hogy ez elsőre nem jutott eszembe, hanem inkább a beteg oldalról néztem, hogy ez azért milyen nehéz lehet elviselni, mondjuk, hogyha az ember feje fölött ilyen döntés születik, de hogy, és majd erről is beszéljünk, de úgy tulajdonképpen ez az orvosoknak olyan szempontból is adhat mankót, hogyha valaki megpróbál valamilyen erőhatást gyakorolni az a kezelő orvosokra, legyen ez mondjuk pénzt lefizetni valakit, hogy az ő hozzátartozóját kezeljék, vagy egyszerűen a társadalmi státuszából fakadóan mondjuk arra utalni, hogy őt kellene megmenteni, akkor utalhatnak arra, hogy de nem ezek szempontjai szerint kell döntenünk, hanem van nekünk egy etikai kódexünk. Tehát ez valahol egy segítség is lehet az orvosoknak.
Ez így van, tehát ez megmutatná azt a normál etikai, vagy hát ebbe a kritikus helyzetben követendő etikai utat, amivel az orvos egyrészt függetlenül jobban tudna dönteni, mert ezt meghozták nem csak a mi magyar szürke állományunk, ami összeállt tavasszal, és akkor ezt leírtuk, hanem ebben benne van az olasz, az angol, a svájci, a német, a skandináv, az amerikai, tehát egy nemzetközi csapatnak az etikai irányelvei vannak megfogalmazva most Magyarországon is. Mi, amit tettünk, azt a magyar rendszerre adaptáltuk, és a magyar jogrendszert is megpróbáltuk minden egyes ajánlásnál, meg a gyakorlati ajánlásnál is figyelembe venni. Nem könnyű szituáció, és azt kell mondanom, hogy el nem tudom képzelni, hogy én egy ilyen helyzetben mit tudnék csinálni, vagy ez hogyan érintene engem. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon szörnyű szituáció lehet, de visszatérve mondjuk a betegek kapcsán, tehát az egyik legfontosabb cél az etikai ennek az ajánlásnak, és az, hogy ezt publikáltuk, mert ezt csinálják Angliában, megmutatják azt, hogy igenis előfordulhat ilyen még a legjobb rendszereknél is, de viszont lássák azt, hogy mi felkészültünk arra, hogy mi nem hasraütésszerűen fogunk önök között dönteni, hanem a lehető legmaximálisabb szakmai és etikai iránymutatások alapján, és ezért nyugodjanak meg, hogy ilyen kritikus helyzetben is mi a helyén ott állunk a a strázsán, és igenis megpróbálunk mindent megtenni a betegekért, hogy minél több beteget gyógyítsunk meg. Most olvastam nemrég, hogy Svájcban, tehát az Anesztes és Intenzív Társaság kérte a betegeket, hogy igenis, ha döntsék el és kezdenek el gondolkodni, hogyha vannak olyan végstádiumban levő betegek, hogy ők, ha bemennek a kórházba és bejutnak, mert elkapnak mondjuk egy COVID-fertőzést, akkor ők milyen terápiában szeretnének részt venni. Mert ezáltal, hogyha túlterhelődik a rendszer, akkor igenis tudnának segíteni magán a rendszeren is. Ott is botrány van ebből, tehát ott is sokan kikérik maguknak, hogy ez azért nem szabad meg hogy ez így etikátlan, de ez egy nagyon-nagyon izgalmas és egy nagyon keskeny ösvény vezet az igaz és a hamis út között ilyenkor, hogy ezért kellenek olyan tudósok és bioetikusok és nemzetközi kitekintéssel megírt ajánlások, amikor az adott kórházban az orvost nem kezd hezitálni, hanem azt mondja, hogy igen, ezt leírták nekem sokkal okosabbak és sokkal átfogóbb tudással rendelkező etikával foglalkozó szakemberek, ami vezet engem. Tehát ez itt most a cél, és nem az, hogy megijesszük a társadalmat, vagy megijesszük az orvostársadalmat. Nagyon félresiklott ennek az etikai ajánlásnak a közlése, mert pontosan egy napi labban úgy szerepelt, úgy jött ki, hogy ez a Magyar Orvosi Kamara azt akarja, hogy mindenkit sorsolással döntsünk el. Erről szó sincsen, tehát egyszerűen olyan dolgokat nem említettek, amit mindenképpen meg kellett volna említeni ebből az ajánlásból, és olyan dolgokat említettek falsul, amit nem is kellett volna ott említeni. Tehát ezáltal nem, hogy a bizalmát nyernénk meg a betegeknek, hanem pontosan félelmet keltünk, és ez most egy nagyon rosszul kijött szituáció lett.
Ugye a Magyar Nemzet cikkéről van szó, de akkor segítsen megérteni a hallgatóinak, hogy mit jelent ez a sorsolás, mert benne van az etikai kódexben, csak nyilván nem ennyiből áll az etikai kódex. Tehát hogyan juthatnak el oda, hogy sorsolni kell, és mikor van erre mód, és egy kicsit akkor igazítsa ki, hogy ez pontosan mit jelent.
Annyit kell tudni a sorsolásról, tehát hogy a bioetikusok is, és az orvosetikával foglalkozók is, Magyarországon ezzel foglalkozó tankönyv több mint 30 oldalon tárgyalja azt, hogy mikor, milyen szituációban, hogyan kell elgondolkodni a sorsoláson. Mi a puha sorsolás, mi a kemény sorsolás, hogyan lehet ezt kialakítani. Tehát ez egy ismert etikai fogalom, tehát ezt nem mi találtuk ki. A lényeg, amikor sorsolunk, csak akkor jöhet szóba a leges-leges legfégső állapotba, amikor minden erőforrásunk hiányában esetleg két ugyanolyan betegünk van, akit emberileg vagy szakmailag ugyanolyan pontrendszert kapnak, vagy úgy értékeljük, hogy ez a két betegnek a túlélési esélye ezek alapján, az emberi tudás alapján igenis ugyanolyanok. És akkor igenis el kell döntenünk, hogy na most a A vagy a B beteget válasszuk. Ilyenkor jöhet csak is szóba a sorsolás, semmi máskor. Ennek az esélye minimális. Tehát azt kell mondanom, hogy közelít a zéróhoz. Tehát ez csak azért került be az etikai kódexbe, mert más szintén erre hivatkozó külföldi etikai kódexek is megemlítik, illetve ha mégis véletlenül az a minimális utáni százalék jönne be valamelyik helyen és kórházba, akkor is legyen valamilyen fogóció az orvosoknak. Magyarul mondva a betegek ilyenkor minimum 50% esélyük lesz, mert ugye a sorsolásnál vagy fej, vagy írás például alapján mégis lehet erre esélye. Hogyha ezt elveszünk a betegektől, akkor 50% esélyt elveszünk, illetve ráhagyjuk mondjuk a fáradt, kiégett orvosnak a döntésére, aki lehet, hogy rosszul dönt, vagy lehet, hogy olyan tényezők alapján, olyan diszkriminatív tényezők alapján, ami etikailag meg nem engedett. Tehát ennyit kell tudni csak a sorsolás, ez most túl van lihegve, nem erre kéne fókuszálni, hanem inkább arra kéne fókuszálni, hogy egyáltalán olyan triázs elveket használjanak a kollégák már most, amivel igenis el lehet kerülni a sorsolást, és ne az legyen, hogy az egyik kollega a másiknak csak azt fogja megkérdezni, hogy te szerinted milyen perspektívája van a betegnek. Ez nem triázsolás, ez nem szakmai érv, hanem egyszerűen megkérdezni egy másik kollégát, hogy akkor te szerinted ennek milyen a betegeknek a perspektívája, ez így nem fair. Pontosan mi azt mondjuk, hogy próbáljuk ezt a lehető legkorrektebb szakmai csatornákba bevinni, hogy el tudjunk dönteni, hogy A vagy B beteget kell választanunk, ha véletlenül egy olyan szituációnak van.
Köszönöm, hogy ezt akkor elmagyarázta a hallgatóinknak. Nézzünk még egy élethelyzetben lévő feltételezett beteget. Mi a helyzet a várandós édesanyákkal, hogyha ők kerülnek oda, hogy szükségük van az ellátásra, akkor róluk hogyan kell dönteni?
Ők abszolút kivétel, tehát az egyik ajánlásunk meg is fogalmazta, hogyha véletlenül várandós édesanyja kerülne egy ilyen szituációba, és el kéne dönteni, hogy őt vagy egy másik betegnek adjuk az intenzív ellátást, akkor mindenképpen a várandós mama jut előre, és ez nem is kérdés, ott nem is figyeljük más egyéb tényezőit, mivel ott két élet megmentéséről van szó, ezért mivel több életet szeretnél megmenteni, ilyenkor a várandós édesanyja az mindenképp előnyben van. Hála Istennek viszonylag nagyon-nagyon ritka az, hogy várandós édesanyák COVID-fertőzéssel olyan kritikus állapotba kerüljenek, hogy tényleg intenzív ellátást igényeljenek. Még ritkább az, hogy mondjuk nincs erőforrás, és ezáltal priorizálni kéne két beteg közül, és az egyik várandós mama nem.
Hogy hozzak még ide egy kérdést, amihez egy olaszországi történetet hagy idézzek föl még tavasszal. Engem nagyon megrázott, de olyan szép is ez a történet egyben, amikor egy olasz pap lemondott a kezelésről, a lélegeztetőgépről, a sajtóban így jött le, nem tudom, ez mennyire leegyszerűsítés a történetnek, és azt mondta, hogy adják egy fiatalabb betegnek a kezelést, és meg is halt. Ez ráadásul húsvét előtt volt, szóval olyan nagyon megrázó történet volt, ez nekem nagyon emlékezetes maradt, hogy ez egyébként egy lehetőség a betegeknél, tehát dönthet így valaki ott a kórházban, hogyha látja, vagy tudomást szerez ott a kialakult helyzetről, dönthet úgy, vagy akár egy sorsolásnál, de nem akarom ezt nagyon citálni, dönthet úgy az egyik fel, hogy azt mondja, hogy legyen a másik?
Elméletileg igen, dönthet. Sőt, lemondhat erről. Lemondhat arról, hogy ő nem kér intenzív osztályos ellátást. Ez is elméletileg a részletes ajánlásaink között benne van, hogy figyelembe kell vennünk természetesen a betegnek a kívánságait, illetve a beteg jogokat is. Természetesen ez nagyon fontos, hogy a magyar jogrendszerrel, meg a egészségügyi törvényben foglaltakkal abszolút passzoljon. De elméletileg így van, ez benne lehet a pakliban. Én remélem, hogy soha nem fog előfordulni olyan, mint Olaszországban. Az biztos, hogy ha emlékszik rá, akkor az olasz kórházakban igenis tévés távok voltak, ott voltak riporterek, forgattak, látták a kimerült és kiégett orvosokat, akár még a BBC-nek is nyilatkoztak, vagy a Sky News-nak, ha jól emlékszem, hogy ott volt egy olyan transzparencia, amivel segítették bemutatni is a szituációt, és segítették azt, hogy a társadalom is megértse, hogy mivel küzd az egészségügy. Magyarország egy sokkal zártabb rendszer, itt egy nagyon feudális egészségügyi rendszerünk is van. Itt is egy áttörést kéne elérni, hogy egy transzparensebb egészségügyünk legyen, és a betegek véleménye például sokkal inkább áttetszőbben valahogy átjusson a magyar társadalomhoz. De a szakmának a véleménye, a szakma hangja is gyakran elsikkad, és egzisztenciális vagy feudális okok miatt, vagy éppen kiégés miatt nem jut el tulajdonképpen a társadalom fele. Tehát én azt mondom, hogy sok minden kéne és lehetne tanulni ebből az egész COVID-pandémiából, mi a helyzetből, hogy az egészségügyünket is milyenné akarjuk tenni, és nem kell attól megijedni, hogyha vannak olyanok, akik egy kicsit előre gondolkodnak, és nem megijeszteni akarják a társadalmat, hanem fölkészíteni az egész társadalmat, meg az orvos társadalmat is, hogyha véletlenül bármilyen szituáció lenne, akkor mit kell tenni. A sorsolás kapcsán mondom, kiemelem, ez most túl van lihegve, ez most egy szenzáció helyett, szinte bulvárcikkszerűen jelent meg. Én azt mondom, hogy ezáltal sajnos mi egy publicitást kaptunk, tehát örülhetünk annak, hogy ezeket az etikai elveket most akkor így viszonylag egyszerűbben, illetve közérthetőbben talán el tudjuk mondani a lakosságnak. Én azt mondom, hogy igenis, ha a rádió hallgató és bejut mondjuk véletlenül hozzátartozója ő vagy kórházba egy ilyen szituációba, akkor nyugodtan kérdezze meg, hogy mi alapján osztályozzák most vagy a beteget. Tehát milyen pontrendszer alapján? Hogy fogják önt összehasonlítani más betegekkel? Kérje mindenképpen tájékoztatást, hogy mi fog történni, hogyha romlik az állapota. Ki fogja önt tájékoztatni? Tudom, hogy ez nagyon nehéz, és pontosan a leterhet, nagyon kevés számú egészségügyi dolgozó, vagy hát kritikus számú egészségügyi dolgozó, az most néha pontosan a beteg tájékoztatást son tud spórolni, de ezt nekünk el kéne tudnunk végezni, és ebbe jók az ilyen rádió műsorok is. Ezen kéne nagyon sokat fejlődni a magyar egészségügynek, hogy egy transzparensebb, betegcentrikusabb egészségünk legyen, és halljuk meg mind a szakmának, de elsősorban a betegeknek a hangját.
És ha már a betegek és a betegtájékoztatás szóba hozta, egyébként mit javasolnak az orvosoknak, hogy a döntést azt hogyan közöljék a beteggel? Akár azt, hogy ő az, akit most kezelnek, vagy azt, hogy neki, ha eljutnánk ide, ne jussunk el ide, mindannyian ezt szeretnénk, de hogyha már végigvittük a beszélgetést, akkor ezt is hagyd kérdezem meg. Tehát akár azt, hogyan kell közölni egy beteggel, hogy neki most nem jut erőforrás?
Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk én dolgozom a kórházba, és van mondjuk 10 intenzív ágyam, vegyük ezt, de bejön mondjuk 50 beteg, akkor elméletileg már amikor beérkezik a beteg a kórházba, és fölvesszük azt az 50 beteget, akkor minden normális esetben és etikusan már a beérkezése után egy triázsolás ugye elindul, és a triázsolása során kéne őt tájékoztatni, hogy nézze, most jelenleg ez a szituáció. Most 2 üres ágyunk van az intenzív osztályon. Amennyiben önnek romlik az állapota, mivel ön végstádiumban levő, mondjuk tumoros beteg, vagy nem tudom milyen nagyon-nagyon-nagyon végstádiumban levő beteg, ezért ön sajnos most hátrasoroltuk ebben a szituációban, mivel beérkezett még 49 másik beteg, akiknek nincsen ilyen helyzetük, és amennyiben az ő esetük romlik, akkor nagyobb nekik a túlélési esélyük. Tehát magyarul mondva, már az elején el kell kezdenünk tájékoztatni a betegeket, de nem azért, hogy megijesszük őket, hanem pontosan azért, hogy ők is, ha kell, felkészültek legyenek, és tudjanak dönteni informáltan, hogy ők most mit szeretnének, vagy hogy szeretnének. Ez mondjuk egy betegcentrikus, modern, mondjuk nyugati egészségügyben ez a minimum. Tehát, hogyha nem így csinálom, akkor valószínűleg előbb-utóbb tényleg egy etikai vizsgálatot fognak a fejemre tenni. Itt Magyarországon sajnos nagyon kevés idő jut gyakran a beteg tájékoztatásra. Azt mondom, hogy nem hallottam azt sem, hogy mondjuk ilyen szituációkban, mondjuk külföldön, ahol előfordult, lett volna olyan szituáció, amikor mondjuk az orvosokat etikai vétséggel elővettek volna, amennyiben tényleg korrektül és előzetesen, és tényleg a beteget bevonva, meg a hozzátartozott bevonva tájékoztatták. Ez le van írva szintén a mi alapelveink között, illetve a dokumentumban, hogy mikor, hol, hogyan lehet tájékoztatni a beteget, és amennyiben mégsem adunk neki olyan ellátást, akkor is azért más ellátásban, tehát palliatív ellátásba, illetve pszichológiai támogatásba, illetve lelki támogatásba igenis részesítenünk kell ezt a beteget, és nem úgy, hogy az a beteg akkor ott fekszik, és senki sem meg se nézi, és szépen lassan elalszik, vagy meghal. Tehát nagyon fontos, hogy ez megtörténjen itt a Magyarországon, és én úgy gondolom, hogy ez egy vég szükség esetén levő forgatókönyv. Én bízom benne, meg bízunk benne, az orvosi kamara bízik abban, hogy azok a intézkedések, amik most a kormány meghozott, tehát a kiárási pillanattól kezdve a vásárlási sávon keresztül, a maszkhordáson keresztül, a szűréseken keresztül, ezek előbb-utóbb tényleg megállítják ezt a járványt, és aki időt nyer, az életet nyer, ha bejönnek a vakcinák, akkor azoktól is elkezdődhet egy olyan normális társadalmi élet visszaállása, amivel tényleg ez az etikai ajánlásot fog porosodni. De kell vele foglalkozni, nem szabad tőle megijedni, mert ha véletlenül bekövetkezik a krak, bekövetkezhet, ahogy láttuk a legmodernebb egészségügyi rendszerben, akkor legyünk felkészültek, ne dugjuk a fejünket a homokban.
Köszönöm, és egy utolsó kérdést engedjen meg. Én így főleg ilyen internetes kommentekben olvasom azt, hogy azt mondják emberek, hogy ma a magyar egészségügyben nem számít semmilyen más betegség, csak a COVID-19. És emiatt kérdezem, hogy mondjuk, ha egy intenzív osztályra kerül más beteg, mert miért ne kerülhetne más beteg természetesen, nem csak covidos, akkor ott a mérlegelésben segítenek az orvosoknak, hogy számít-e az, hogy kinek milyen betegsége van, vagy ezt is lepontozzák ugyanúgy az esélyeit a gyógyulásra, a túlélésre, és ez alapján kell eldönteni, hogy ki kap kezelést.
Tehát ha ilyen szűkös erőforrás áll fenn, tehát itt ez az egész ajánlás megint kiemelem csak akkor, hogyha a magyar egészségügyi rendszer túlterhelődik, és nincs megfelelő erőforrás, például intenzíves orvos, vagy szakorvos, vagy ápoló, vagy akár lélegeztetőgép, stb. Akkor jön szóba ez az ajánlás. Az ajánlásunkban megfogalmaztuk, hogy a COVID meg a nem COVID-os beteg között különbséget nem lehet tenni. Tehát nem, ilyen, ebben a szituációban nem az dönt, hogy na most ő COVID-os, akkor ő előnyben van, és ezért ő kapja meg az intenzíves ellátást ebből a szűkös forrásból. Ilyenkor nem lehet különbséget tenni a két beteg között, és ilyenkor mindegyik beteget triázsolni kell, és mindegyik betegnek a túlélési esélye az, ami alapvéve dönteni fog, hogy ki fog mondjuk előnyben részesülni egy intenzíves vagy egy terápiás ellátásban. De ez csak akkor, amikor egy ilyen szűkös erőforrás lenne. Tehát a COVID meg a nem COVID-os betegek ellátása között nem lehet különbséget tenni. Elméletileg, meg remélem gyakorlatban is, hát azért az egészségügyi tárca megpróbált mindent, hogy például a daganatos betegeknek a feltérképezése vagy szűrése, vagy hogyha fölmerül valamilyen rossz indulatú daganatos beteg, akkor ugyanúgy további kezelést most is gyorsan megkapjanak, és ez ne várjon. Az, hogy mi az elmélet, mi a gyakorlat, az más kérdés, hát ezt én nem tudom szintén megmondani, mert szintén adatokat nem láthatunk, hogy most akkor meg én nem látok bele, valószínűleg az operatív törzs és az egészségügyi államtitkárság, az EMI ezeket monitorozza és figyeli. Én remélem, hogy ez szépen működik. Az, hogy a betegek internetes fórumon mit írnak, én nagyon örülnék, ha egyszer lenne egy olyan oldal Magyarországon, ahol tényleg publikusan minden beteg akár anonim módon visszajelzést tud adni egy-egy terápiáról, ellátásról, vagy éppen egy orvosbeteg kapcsolatról, és annak alapján tudnánk mind pozitív visszajelzéseket is kapni, mind pedig az esetleg semleges vagy negatív visszajelzésekből meg tanulva az egészségügyi rendszert fejleszteni. Ezt nagyon szeretnénk, tehát ezt az orvosi kamara szeretné. Jelenleg ezt a COVID járvány alatt nem tudtuk bevezetni, de elméletek készen áll, és hogyha egy kicsit lazul ez a COVID járvány, és látjuk már az alagút végét, akkor ezt mindenképpen be szeretnénk vezetni a betegek érdekében is.